Köszönöm szépen a Sanhedrin.
Jó estét kívánok mindenkinek. A Sanhedrin traktátus 3-as misnájánál tartunk. És Mike-it kérünk, hogy olvass el egy kicsit. Smichat Kenim.
Smichat Kenim ve Arifat Agela.
Egla.
Egla. Besosa. A vének boldogsága.
Az Simcha lenne, nem Smicha. Színnel
élnek.
Szó szerint ugye a smicha az abból a szóból jön, hogy szomech. Szomech az azt jelenti, hogy közelhozni. Vagy rá... ez a szomech. Ez a szomech így, amikor valakinek ugye ráköszünk valamit valakire. De szó szerint az öregek smichája, kérdezik a smicha, az azt is jelenti, hogy rabbi válogatás. Milyen? Amikor Mózes először ugye a 70 bölcset felavatta, akkor így rájuk tette a kezét, és úgy adta át a energiát, vagy azt a isteni szellemet, ami rajta volt. Smichat Kenim, az egy két jelentése is lehet. Ja, ez hogy mondanák szerint, amit most csináltunk? Csak azért, hogy a felvétel számára is meglegyen ez. Két zátét?
Igen. De
ez egy áldó
mozdulat,
ha... ez a smicha, ez két dologban is megjelenhet, vagy két dologban jelenthet itt is. Az egyik az az, hogy amikor áldozatokat hoztak a szentélyben, akkor voltak olyan áldozatok, amiket különféle áldozatok voltak, ünnepi áldozatok, bűnáldozatok voltak, személyes áldozatok, amikor valaki a saját bűneiért az az áldozatot hoztunk egy egész közösséget. Amikor egy bűnáldozatot hoztak, akkor az illető az rátette, mielőtt levágták az állatot, rátette a két kezét az állat fejére, és ráolvasta a bűneit, vagy pontosan rá, tehát amikor ő a bűnbánó imáit, azt így mondta el, ugye ezt szimbolizálja, amikor utána levágják az állatot, ugye a Rambán a Nachmanides azt mondja, hogy az éreztesse vele, hogy őt kellett volna, hogy levágják, és csak helyette vágják le az áldozatot, és ez megtörje a szívét, ugye ez így része a megtérésnek az áldozat. És ezért így a kézzátétellel és ráolvasással kezdte az áldozás elején. Most ez egy egyszerű áldozatnál, egy személyes áldozatnál volt így, a közösségi áldozatoknál nem volt így, két kivétellel. Tehát amikor közösségi áldozatot azt értjük, amikor egy egész közösség nevében hoztak egy áldozatot. Közösségi áldozat két kivétellel volt csak így. Az egyik az a Jom Kipuri Seir Lazazel. A Jom Kipuri bűnbak. Tudjátok, hogy Jom Kipurkor a főpap, aki az egész Jom Kipuri szolgálatot végezte a szentélyben, két áldozatot, úgy fogott két kecskevakot, és kisorsolta az egyik kecskevak, az egy bűnáldozatként, vétekáldozatként lesz feláldozva. A másik kecskevak, az egy szír lázazél volt. Szír lázazél azt jelenti, hogy ráolvasta a zsidó nép bűneit, aztán leküldték a hegyoldalba, és amíg be nem esett a kecskevak, és elvitte a sziklás részben, és elvitte a zsidó nép bűneit. És ennek a szírnek, ennek a kecskének, mint a kecskék, egyrészt nem lehet megtalálni, hogy leesett úgy a szakadék aljába. Másrészt nem az a bejegy, hogy elveszem, hanem azt, hogy úgymond elvigye a szimbolikusan zsidók vétkeit. És ennek a kecskének a fejére is így rátámaszkodott. Szóval szerint támaszkodást jelent, most hogy jobban belegondolok. Támaszkodás.
Nem kiűzték a falon kívülre, hanem
egy szakadék. Igen, kiűzték, és egészen odáig kellett rá, és nem volt egy ilyen sziklás rész, ahol lerögték.
Ennek a szám az egyik el, a szemek, nem ez a
ház. Igen, szemek. Szó szerint azt jelenti, hogy támaszkodni. Támaszkodni azt jelenti, mert a takaró rá támaszkodik. Mi smog, mert támaszkodom rá, hagyatkozom rá. Magyarul is mondom. Most ugye ez volt az egyik, a másik pedig egy olyan eset volt, amikor úgynevezett Szár Helen Davarsa Szibur, amikor egy marhaáldozatot kellett hozni, Azért, mert a vének, a Sanhedrin egy bizonyos kérdésben rosszul döntött, és az egész nép a rossz döntést követte, és így vétkezett. Ebben az esetben a vének azok hoztak egy áldozatot az egész nép nevében, és ilyenkor is volt ráolvasás. Most a Mista magyarázata szerint erről az áldozatról van szó, amikor azt mondják, hogy a vének támaszkodása, az ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy amikor a vének rosszul döntöttek valamiben, és ezért a nép vétkezett, és ezért kellett hozni egy áldozatot, akkor ez ennek a rátámaszkodása és a vétkek úgymond ráolvasása az három bírával történt. Három víra jelenlétében kellett történni. Ne felejtsétek el, most ugye még annak a sorolása megy, hogy mit csinálunk három víra, és mit csinálunk 23, és mit 71 víra. Akkor eszencia smichatskenim, az egyik magyarázat szerint. A másik magyarázat szerint a smichatskenim az azt jelenti, amikor felavattak egy rabbit, akkor az ugyanilyen smichával történt. Ugyanilyen támaszkodással. Ugye Mózes, amikor a 70 bölcset felavatta, ugye, amikor Isten azt mondta, hogy itt azt mondta, hogy nem fogja tovább írni, és a feladatokat le kell osztani, akkor azt mondta Isten, hogy és adjál át a te szellemedből rájuk, akkor ugyanígy Mózes smichával csinálta ezt, támaszkodásra most. Ugye, miért szűnt meg a Sanhedrin? Ma miért nincs a Sanhedrin? Miért nincs a 71 tagú?
Nem most jár, nem
vagy a Szentély után is volt még Sanhedrin. Jó,
nem módosan
kinek fogni a Szentély. Nem, a 300 nem azért. Azért nem, mert olyan ember lehetett csak a Sanhedrin tagja, aki fölavatott által lett fölavatva. Mi azt jelenti? Hogy Mózes felavatta azt a 70-et, az a 70 avathatott további rabbikat. Azok avathattak továbbiakat, és azok avathattak továbbiakat. És amikor, és ez a szál, ez megszakadt, és ezért nincsenek ilyen... Azért szakadt meg a gálusz miatt, mert ezt a smichát, ezt a támaszkodás általi hivatalos avatást, ezt csak a Szentföldön lehet csinálni. És ez egy ponton megszakadt, nem voltak elegen a Szentföldön, vagy nem alakult a dolog, és akkor ezért szakadt meg. De eredetileg ez a smicha, elnézést talajtulat, eredetileg ez a smicha, ez is három rabbi, csak három bölcs jelenlétében történhetett. Ez a másik magyarázattal is nem. Igen.
Hát, hogyha kinevez meg valakit a izraeli rabbik, akkor azt hiszem, hogy szemített a rabbi, kineveznek valakit, akkor újra lehetne ilyen 70 tagú.
Van valami mód rá, hogy hogyan lehet megújítani a smichát. Én most nem vagyok képen, hogy a Maimonidesnek volt valami kezdeményezése, hogy ezt meg lehetne valamilyen módon újítani. És mit mondod, hogy hogy lehetne?
Hogyha az Izraelben él az összes rabbi...
Összes rabbi valakit felavatna, akkor az már olyan naszázza, igen. De ez végül is nem történt meg. Most nem létszik, hogy miért mi volt az ellen.
Mert egymásra beszélszenek a rabbi.
Nem. Ki legyen az egy, akit felavatna. Figyelj, Liel, ott van egy hátul a könyves polcon, a legfelső polcon, a legfelső jobb piros könyvet őt adni kellene. Azt. Igen?
Ja, ha egy-egy felavatunk, akkor utána felavathatja.
Igen, ez lenne a módja. Ez lenne a módja.
Egy
nem emlékszem most, hogy mi volt mi az oka annak, hogy ezt nem csinálták meg. Tudjátok, van egy szép történet, hogy a Ben Gurion beszélgetett a Shlomo Zorennel az első izraeli főrabival. Most, hogy megalakult Izrael, esetleg meg lehetne újítani a Sanhedrint. És azt mondja ki a Shlomo, van egy probléma, nagyon lehet nehéz lesz 71 ilyen rabbit találni, mert írva van, hogy a Sanhedrin tagjai azok szoné beca, azok a vagyont, a javakat megvetőek. Javakat megvetőek kell, hogy legyenek. Nagyon nehéz ilyen rabbit találni, aki a javakat megveti, nem lesz egyszerű találni 71 tagját. Aki megveti a javakat, aki nem szereti a pénzt. Nem minden, most ezt mondta neki, hogy azért nem lesz ez egyszerű, mondja Slomo Ben Gurionnak, mert nehéz olyan embereket találni, akik megvetik a pénzt. Mert azt mondja neki a Ben Gurion, ugyan már manapság pénzért minden lehet találni. Olyan is lesz állni, megveti a pénzt. Na jó, tisztelt félretéve. Oké. Akkor ez az első dolog, ami azt jelenti, smichat kenin. Mi a második dolog? Most felolvasok neked, Mózes a harmadik, ötödik könyve, a 21-es fejezet. Bocsánat, a következőt mondja, azt mondja. Ha találtok egy holttestet a földön, amelyet az örökkévaló ad nektek örökségül, elesve a mezőn, és nem tudni, hogy ki ütötte meg, nem tudni, hogy ki ölte meg, hogy menjenek ki a véneid és a bíráid, és mérjék le a városokat, amelyek a holttest környékén vannak, és az a város, ami a legközelebb van a holttesthez, annak fogják a város véneit, és fogjanak a város vénei, annak a városnak a vénei egy marhaborjút, egy olyat, amelyikkel még nem dolgoztak, és amelyeken még nem volt iga, és ezt vigyék le a Étán folyó patakhoz, egy olyan, és ott vágják le ezt az állatot a forrásnál, és lépjenek elő a kohaniták és a léviták, akik az örökkévaló kiválasztott, hogy megáldják a népet, és a város vénei, akik annak a városnak a vénei, amelyik a közel volt a holttesthez, azok mossák meg kezüket a borjú fölött, és mondják azt, a mi kezünk nem ontotta ezt a vért, és szemeink nem látta, bocsáss meg népednek, Izraelnek, akit kiváltottál, és ne adjál tiszta vért, ne ontassék tiszta vért Izrael népet közepében, és bocsáss meg nekik a vérért, és kérünk, hogy tisztíts meg minket a tiszta vértől, ami benned van, mindig a jót tegyük Isten szemével. Ez most szabad fordítás, ez volt a fejlődő. Miről szól ez? Ez az Egla Arufa. Egla Arufa. Arufa, az azt jelenti, amikor valamit levágnak, Egla, az pedig ugye borjú. Miről szól a történet? Hogyha találtak egy halottat, egy holttestet a szabadban, akkor a legközelebbi városnak a vénei egy ilyen ceremónián keresztül úgymond vállalják a felelősséget.
Akkor is egy talán gyilkosság
van? De ez gyilkosság.
Gyilkosság volt, csak
nem gyilkosság, csak nem tudjuk, hogy ki ölte meg. Ugye mi ennek a dolognak a lényege? Tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy ha lehet tudni, hogy öngyilkosság volt, akkor valószínűleg nem, de azt mondtam, hogy lehet tudni.
És mi akkor, ha három
hagyott levél?
Nem tudom, hogy azt számít-e.
Későn a kezébe.
Azt hallottátok ezt a hihetetlen...
Azt azért nem tudom.
Hallottátok ezt a hihetetlen történetet? Nem tudom, hogy... Ha mit szapélve itt az izéletet, akkor itt ugye az dolog, az a lényege, hogy nincs, ugye mi a gyilkos, az... a felelősséget kell vállalni. Ha van egy gyilkos a mezőn, szerintem egy gyilkosság a mezőn, akkor is valakinek ott valami nem stimmel. Az a város, amelyik a város, amiben gyilkolnak, ott a véneknek felelőssége van, mert ők nem jól vezetik azt a várost, hogy a gyilkosságok vannak. És ezért, hogyha olyan van, hogy a mezőn van, akkor meg kell keresni, hogy melyik a legközelebbi város. Mi van akkor, a pont középen van? Nem tudom, mi van akkor. Van ilyenkor Van ez a híres történet, van egy híres eset a Talmudban, hogyha valakinek van egy fészke, a madárfészek, és hiányzik belőle egy csibe, találnak egy csibét a földön, akkor a Talmud azt mondja, hogyha 50 ama sugaron, hatósugaron belül van, akkor az feltehetően a fészekből esett ki. Ha 50 ama sugaron kívül van, akkor már nem bizonyított, és az, aki megtalálta, azért a csibe. Nem a fészek tulajdonosság. És azt mondja, hogy ezzel azt kérdezi, mi van akkor, hogyha pont az 50 ama sugáron van, az egyik lába belül van, a másik lába kívül, akkor mi van? Van egy ilyen, volt egy híres, azt hiszem a legfelső, izraeli legfelső bíróságon, azt hiszem Goldbergnek hívták, aki egy híres, nagyon híres bíró volt, és korábban Jesivában tanult, mint az összes híres bíró 60-as években Izraelben. Egy zseniális elme volt, és neki van egy ilyen könyve, ami a zsidó jogelméletről szól, zsidó halakha jogelméletről szól, és ott vége, nem emlékszem, mert 20 év vagy olvasott a cikket, de nagyon megmaradt benne, mert végigveszi Rabbi Lezernek az összes, hogy hány ilyen furcsa kérdése van. Például van egy ilyen kérdés, hogy van, mi van, a Talmud azt mondja, ha tudjátok, van az a szabály, hogyha egy gyerek születik, akkor a Tóra szerint 10, ha a fiú, akkor 7 tisztátalan nap van, a lány akkor 14 tisztátalan nap van, akkor megkérdezi, mi van akkor, hogyha nem tudjuk, hogy fiú vagy lány. Vagy mi van akkor, hogyha állatformát szült. Mindenféle ilyen teoretikus, ilyen teljesen elmond dolgokat kérdez, és akkor ez a bíró, ez nagyon szépen levezeti bele, hogy ez nem csak azért, mert cukkolni akarta a többi rabbit ezekkel a kérdésekkel, hanem mögött van valami jogelméleti felfogás, hogy így a legteoretikusabb dolgot is fel kell tenni, és akkor ebből vissza lehet kerkedtetni. Mindegy, most először elkalandoztunk egy kicsit, akkor menjünk tovább, akkor ez az Egla a Rufa. Most az Egla a Rufa, ennek a levágása, ez is három bíróval kell, hogy történjen. Divrei Rabbi Simon, ez Rabbi Simonnak a véleménye. Rabbi Yehuda Oimer, akkor ki folytasd, milyen folytasd? De szerintem rosszul, de nem. A túloldalát kell.
Behamisá.
Behamisá. Behamisá. Mit jelent? De mi Huda azt mondja, hogy ez a két dolog nem három, hanem öt ember kell, hogy legyen. Miért? Nézzétek meg. Mert az előbb azt mondtuk, hogy ez három. Ő azt mondja, hogy ez miért? Mert mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, és támaszkodjanak a vének, támaszkodjanak a nép vénei. Akkor erre azt mondja, támaszkodjanak, az már többes szám. Mi a minimum többes szám?
Kettő.
Vénei, az is kettő, az négy. És mivel négy fős vézni, nem lehet, ezért legyen öt. Ugye innen vezeti le, hogy öt fős kell, hogy legyen a bíróság. Oké.
Nem baj a több? Az a több, az nem baj.
Több, mint mi?
Mint négy.
Az nem, de azt mondtuk, azért nem lehet négy, mert az egyenlő. Uh-huh. Az páros szám. És csak páratlan, egy bíróság, az csak páratlan számú lehet.
De a három meg beleillhet a...
Beleillhet, csak
az... Amit előbb mondtam, mert két halmaz felfedi egymást.
Az rendben van. Hogy is ezt kérdezik?
Hát, hogy...
Ott van többség. Kettő, páratlan.
Több, a probléma... és akkor három tagú, és akkor kettő benne van a háromban.
Ezt most nem értem. Az volt, hogy onnan vezet el, hogy öt, hogy az van írva a mondatban, hogy és támaszkodjanak a nép vényei. Mert azt mondja, támaszkodjanak,
az kettő.
Vénei, az kettő. És a kettőnek ettől az négy. Tehát igazából négy ember kéne. De egy bíróság nem lehet páros számú, ezzel legyen öt.
Nem, én csak azt mondom, hogy a két-két ember az lehet egy is ugyanaz.
De miért lehet ugyanaz?
Hát lehet vén is.
És támaszkodik is? Ha. De akkor a mondat úgy szólt volna, hogy, és hogy lehetett volna, Szamhu Zikne Éda helyett, azt hogyan lehetett volna mondani úgy, akkor valahogy lehetett volna mondani úgy is, most ne kérdezz, hogy, hogy csak a többes száma csak egyszer legyen a mondatban. Mi a dolog lényege? Ha kétszer van a többes szám mondatban, akkor az egyik az fölösleges. Ha egyszer lenne, akkor azt mondják, hogy kettő. Kettő nem lehet, akkor legyen három. De ha kétszer van a többes szám, akkor az kétszer kettő. És még egy, az öt. Oké. Okay. Folytasd, Liel. Halitza.
Halitza vehamiunin.
Halitza vehamiunin. Ki tudja, mi az a halitza és mi az a miunin?
Nem a sógorház.
Ha?
A sógorházasság.
Igen. Ugye, mi a halaká? A
való válásnál.
Ugye, mi a halaká? Azt mondja, ha valakinek van két fiú testvér. Jákob és József. És Józsefnek van egy felesége, és nincsen fiúgyerekük. És József meghal, akkor József felesége hozzá kell, hogy menjen Jákobhoz. Ha csak nem, miért? Mert Jákobban valakodnak. Összeházasodnak, és akkor lesz egy gyerek, és azaz emléket állítanak Józsefnek. Oké? Okay? Ezt hívják Jivumnak. És az olyan erős ez a Jivum, hogy eredetileg a Tóra törvény szerint Jákob nem is kell, hogy elvegye Józsefnét, hanem ha csak együtt hálnak, akkor az már létre is jött. Miért? Mert az eredeti házasságnál már potenciálisan benne volt, hogyha meghal a férje, akkor a testvérének lesz a felesége a nő. És ezért ezt írják Jivumnak. Ha a fiú nem akarja, akkor van halica. Manapság csak halica, nem is lehet. És a halica az mi? A halica az, hogy vesz egy, ezt is felolvassuk nekik mindjárt órából. Tessék.
Várjunk 24-9.
29, 25-9.
25-9.
Tessék. Azt mondja, ha voltak testvérek, akik együtt éltek, és az egyik meghalt, és nem volt fia, akkor az övé legyen, akkor ne legyen más emberé a halottnak az özvegye, hanem a sóhora háljon vele, és vegye magának feleségül, és legyen az első szülött, akit majd szül, kapja meg a nevét a testvérének, aki meghalt, hogy ne töröltessék ki a neve Izraelből. Ha nem akarja a férfi elvenni a sógornőjét, akkor menjen a vénekhez, a kapuhoz, a város kapujához az asszony, és mondja azt, nem akar elvenni a sógorom, hogy nevet állítsunk a testvérének Izraelben, nem lesz ő a sógorházasom, és hívják oda a város vénei, és beszélnek hozzá, és mondja azt, nem akarom elvenni feleségül, és menjen oda hozzá a sógornője, és a vének szeme látszára vegye le a cipőjét a lábáról, és kiáll, és köpjön az arcába, vagy köpjön elé, és mondja, így legyen egy férfinek, aki nem akarja testvérének házát megépíteni. Nagyjából ez a történet. Ugye ez a halitza. Halitza az, amikor Jibum az, amikor elveszi feleségül sógorházasság, a halitza az, amikor nem veszi el, hanem mondjuk így szétválnak. Ez a szétválnak. Látod már halitza cipőt? Most elmentek, ajánlom is nektek, a Néprajzi Múzeumban van egy kiállítás, az a cím, hogy Kőkölön, és az egy Sopron megyei zsidó közösségnek a emlékeit dolgozza fel, nagyon szép kiállítás. És ott van egy halitza cipő. A halitza cipő az az, vagy a rabik levezették, hogy az a cipő, amit levesz a lábáról, ez egy különleges ilyen szandál kellett, hogy legyen, különböző előírásai van, hogy milyen kell, hogy lemenni, vagy akármilyen tiszta cipő vagy valami. De egy különleges szandál kell, hogy legyen, és ennek megvan a maga formája. És ez a rabinátusnál van egy ilyen halitza cipő. És ez egy ritka dolog, mert halitza elég ritkán szokott lenni, mert elég ritkán van, hogy elvileg elvehetné a fiú, és nincsen fiúgyerek, és meghal, és úgyhogy egy ritka dolog. Ezt hívják halitzának. Most a halitza az is három tagú bíróság előtt kell, hogy történjen. Ez a halitza. jó kérdés. Szerintem nincs. Eredetileg azért, de most nem vagyok 100%-ig meggyőződve, hogy ő, ha akarna, akkor tudna azt mondani, hogy nem. De azt mondom, hogy azért is, amikor ő hozzá, hogy ezt érti, ez a szabad akarátával megy hozzá, és ott már benne van a pakliban, tudja, hogy kik a testvérek, mert nagyon érdekes dolog, azt hiszem, de nagyon bonyolult szabályzat, de azt úgy emlékszem, hogy ha a fiú azután született, a fiú testvér, hogy ők már összeállítottak, akkor az nem számít. A Jebama traktátus az egyik legbonyolult, ugye Vámos traktátus az egyik legbonyolultabb talmudi traktátus, ez szaglalja a különböző kombináció, hogy ki, kinek, hogy lehet a rokon, és hogy lehet össze, és hogy nem. De lényeg az, amikor ő hozzáment az a fiúhoz, akkor a fejében volt már, hogy úgy azzal a feltétel megy hozzá, hogyha ez nem jön össze, akkor a sógornod hozzá fog menni.
És ha a fiúnak volt felesége?
Akkor nem. Akkor nem. Ja nem. Régen igen, mert régen lehetett több feleség. Most ugye ma csak halica van. A rabik megtiltották a hívumot. Nincs így, csak halica. Ugye ez a halica. Mi az a miun? A miun az egy még izgalmasabb probléma. Régen egy kiskorú lányt a anyukája vagy a nagykorú testvérei hozzáadhattak egy férfihez. De a kiskorú lánynak az esküvője az eleve nem annyira igazi esküvő, mert egy kiskorú nem tud dönteni a házassága valójában, nem ő döntött, hanem helyette döntöttek a nagykorú rokonok. Ezért, amikor ő nem akar együtt élni ez a férfivel, akkor nem get van, nem vállólevél, hanem miun. Miun a szó szerint azt jelenti, hogy visszatartás. Szóval úgy nyilatkozik, bocs, nem akarok ezzel az emberrel együtt élni, ezt hívják miunnak. És ez olyas, mint egy válás, csak nincsen vállólevél. És ez is három tagú bíróság előtt kell, hogy történjen. 12, ha lány, akkor 12. És ugye a pontos halakikus, a fiú, akkor 13. A pontos halakikus meghatározás az, hogy 12 éves, és van 200 fancőrzete. Akkor onnantól kezdve már számít igazi nagykornak. Ez a bármitszó. Bármitszó az a lányoknál, az a 12 éves, bármitszó az a fiúknál, az a 13 éves. Azért is van a fiúknál később, mert a fiúknál biológiai is általában egy kicsit később van az érés.
Milyen miónál, akkor ez nem kell, hogy a férj
is belegyetlen? Igen.
Utána tud összeházasodni a
lány? Igen.
De hogy befolyásolja az értékét?
Nem értékét.
Tehát, hogy beváltnak?
Befolyásolja az értékét. Úgy befolyásolja az értékét, hogy nem számít tűznek. Ugye számít tűznek. Ha csak nem,
nem volt
újságos, nem kell. Ez nem jelentő, nem volt, csak más volt az értéke.